Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, december 13-án, úristen, másfél hét múlva karácsony.
Gyerekek még az ofiba.
Igen, péntek reggel 8 óra 10 perc van, itt van Mijálovics András.
Bemutatnám Gede Balást, velem szemben ül ő, igen, és ő vezette fel az imént ezeket a gondolatokat nagy átéléssel és áttöréssel. 0630-as 6-98-0-98-0.
Megint jön a szignálpark, hogy azért az egy nagy nap lesz, amikor ezt a hiperidegesítő idióta doktoros konceptet végre lecserélitek, mindegy is, hogy mire, mert ennél nem lehet rosszabb, és a lényeg, hogy jóval rövidebbek is legyenek.
Hát köszönjük, és nagyon boldog karácsonyi ünnepeket, igen, kívánunk a hallgatóknak.
És azért a cirkuszost az 3 hónap alatt le kellett vennünk, úgy szétfikáztátok, úgyhogy azért ebbe gyorsan bele lehet szaladni, ám nem olyan könnyű ezt felépíteni és jóra csinálni, úgyhogy de majd dolgozunk rajta.
Külön piros pont annak a hallgatónak, aki kiszámolta, ha innen a rádió szerkesztőségéből kéne a 800-1000 méterre lévő gyűjtőpontra elvinni a 350 kilós kazánomat,
igen,
az az Árpád hídnak a pesti hídfője
lenne. Megálló.
És igen, így azért az kemény. Tehát az, na mindegy, hát formálódik a
de
koncepció.
De ugyanígy jöttek olyanok, hogy például a nyugati oktogon távolság, tehát az szépen lehetne ott a körúton is ballagni egy háromajtós szekrénnyel egy jó hosszú szakaszon, úgyhogy igen. Azt mondja, hogy számlázhatnám én a háromnapos őrzését, hát, az 1000 méterenként lévő gyűjtőpontoknak.
Számlázhatja a banános, én megszavazom, de hogy nem egy életbiztosítás lesz a gyűjtőpontok őrzése, abban is nagy tétekben mernék fogadni.
Igen. Na, viszont most ballagunk tovább, fontos témánk van.
Ha 3 orvos vizsgál meg 3 beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Eskü nem direkt raktam a forintpiaci, egyebek mellett a forintpiaci beszélgetés elé ezt a sweepert, mert hogy elfogadta meghívásunkat Plesinger Gyula, ő van a stúdióban, az MBH befektetési bank, privát bankért és a befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese. Szerbusz, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Sziasztok!
Kezdjünk nagyon fontos dologgal, hallottál-e esetleg, részt veszel-e a Vamageddon játékban?
Néma csönd az,
igen,
éterben.
Akkor most már részt veszel, mert aki tud róla, az óhatatlanul részt vesz. A nagyon egyszerű játék. December 1-én indul, 24-én ér véget. Ha meghalod a Wham! Last Christmas játékát, kiestél. Azaz, igen, az amikor ráhagyom a hajózási részvénytársaságot.
Így már megvan, na, igen.
Feldolgozás nem ér, egymásnak küldözgetni, hogy kiüssük egymást nem ér. Az a lényeg, ha felismered, tök mindegy, hogy 1 másodpercet hallottál, vagy 15 percet belőle, akkor kiestél, kész. Az, Kántor már nincs köztünk,
ha,
csak mondom.
Ha kiprovokálom azt, hogy kiessek, az ér?
Azt hívjuk mi, mert hogy valaki szóval azt mondta, hogy igen.
Hajlamúak csinálnak ilyet, hogy öngyilkosságot követnek el, és akár bekapcsolják ők maguk, vagy ki.
De lássuk be, hogy ez elkerülhetetlen, és úgyis.
Nem biztos, mert hogy vannak olyan emberek, írták az üzenőfalunkon, akik ezt megúszták. És most én is erre hajtok, pedig már volt halállovaglásom, 2-szer is voltam bevásárlóközpontban, túl vagyok egy karácsonyi bulin, ahol a kántor kiesett, tehát hogy azért...
Igen, hallgatók, egy egész cég dolgozóit mészárolták le múltkor, már az ebédlőben
rá. A céges ebédlőben.
Igen, meg... nem elegáns, de már sejtem, hogy mit fogok tenni, amikor visszaérek az irodába.
Na, vezérigazgató helyettes utasítás, kedves kollégák, a Last Christmas szigorúan tilos.
Igen, az iskola rádióba föl.
Igen, a hosszú élettitka.
Na, tök komolyságot vigyük, mert hogy azért nagyon komoly dolgokról van szó. Itt van például a privát banki piac, mert hogy megjelent egy kiadvány, a Blossom Banking Private Banking külön száma, ebben azért érdekes számokat lehet hallani, és elég attraktív számokat, tehát azért ahhoz képest, hogy mennyire hányattatott a befektetési piac, és mennyi kihívással küzd, azért lehetett pénzt keresni elég rendesen.
lehetett, illetve ami ebben a kiadványban számomra a legnagyobb meglepetést okozta, hogy a privátbanki piacnak van egy mérőszáma, amit úgy általában mindenki figyel, követ, aki egy picit is érdeklődik a szektor iránt, az a kezelt vagyon mérete, és ez hosszú évek óta nagyon nagy tempóban képes nőni, és én az idei év elején úgy magunkat is, meg úgy informálisan a minket körülvevő világot nézve azt gondoltam, hogy az idei év ennek a lassulásáról fog szólni, hát nem. Itt az előrejelzések, és azért ezek exakt felmérések alapján történnek, tehát azt gondolom, hogy azért nagyrészt megbízható projekciókról van itt szó, ismét 20% fölötti
20%
vagyon, kezelt vagyon növekmény.
Ezt hogy kell értelmezni, mert ugye 20%-ot el lehet érni nem tudom, árfolyam gyarapodásból, nyereségből is, meg
frissből. Beraktátok az 1500 milliárd forintot Teslába, és mit ad Isten?
Nem, elég lett. Piros hetes, és most egyszer jól jött.
Elég lett volna a bookslongokat nyitni évelején.
Tulajdonképpen igen, tehát abból a szempontból teljesen jogos a felvetés, hogy ennyi új megtakarítás azért a mi szektorunkban nem keletkezett. Itt több tényező van. Egyrészt gyorsan ellentmondok saját magamnak is, azért valamennyi keletkezik, tehát egyszerűen bővülnek a megtakarítások a maguk tehetetlenségénél fogva, ennek örülünk, ez pipa. De van a másik, ugye a piaci átértékelődés, tehát hogyha egy értékpapír, ami ott volt a privátbanki portfólióval január 1-én, részesül abból a kegyből, hogy az emelkedő árfolyamok őt átértékelik, akkor ez is megmutatkozik a kezelt vagyon méretének a változásába, és akkor ne feledkezzünk meg egy kicsit a hangulatot rombolandó arról, hogy nálunk is azért a megtakarításoknak egy bő egy harmada az nem forintban, hanem devizában van denominálva, hát itt ugye a forintnak
hát ez
a gyengülése,
meg ugye a gyengülése az, még felé.
Hát arra jó rávilágít, hogy amit említettem, a Bux ugye forintban az egyik éllovas, tehát hazai devizában 35%-ot ment, hogyha azt átszámoljuk dollárba, akkor meg ilyen 15 körül van, tehát ott már nem...
Így se rossz teszem hozzá.
De azért rámutat arra, hogy ugye az nem devizában lehetett találni jó megoldásokat egy portfólióban.
Így van, és hát ennek meg ugye mi forintban nézzük azért ennek a piacnak a méretét, és akkor a forint leértékelődésének nyilván volt akkor egy ilyen államegnövelő hatása is.
Vannak még ilyen, tehát ez az élet, a gazdasági növekedés, nem növekedés, mindegy, tehát az idő hozza ezt a gyarapodást, vagy vannak helyek, ahonnan még ki lehet piszkálni esetleg pénzeket, ami termékfejlesztéssel, szolgáltatásbővítéssel esetleg megjelennek, mert azt mondják, hogy akkor most jött el az idő, hogy egy privát banki szolgáltatást igénybe vegyek?
Hát
tehát ilyen látens potenciál van-e esetleg a növekedésben?
Én most megkockáztatom azt, hogy azért a mi piacunk, a privátbanki piac az teljesen penetrált. Tehát, hogy aki olyan mértékű megtakarítással rendelkezik, hogy az érdemes...
Irdatlan párna cihá kellene ennek.
Igen, tehát az, hogy most így hirtelen kinyitunk egy szekrényajtót, és jé, mennyi kolléga, akinek nincsen még számlája, ilyen nem nagyon van. Amit mondjuk az elmúlt 3-4 évben látunk, az, hogy és elmegyek ilyen elég technikai világba, de az úgynevezett ilyen bizalmi vagyonkezelt trustok jelentek meg. Őnekik azért van testtömegük, tehát hogyha ha valaki létrehoz egy trustot, azért abban jelentős vagyon, nem feltétlenül csak pénzügyit, abban aztán kerülnek üzletrészek, ingatlan, versenyló, stb.
De hogy ez most vicc? A versenyló?
Nem.
Illetve biztos van, ez amúgy vicces, akartam lenni egy péntek 13.
Azért mondom, amióta 19 évesen láttam egy tenyészbika katalógust, amiben írdatlan összegek szerepeltek, azóta én nem lepődöm meg ám ezen. Igen. Tehát simán lehet apportként valami
értékes. Hát én most a Yellowstone egyik részében hallottam millió dolláros
esetet. Mentem kapufára, ne lepődjünk meg, hogyha egyszer egy versenylovat látunk
egy trustba
beszervezve. Igen, tehát hogy ez az ügyfélkör jelent meg, és azért ők méretüknél fogva azért jelentősnek mondhatók, zárójelbe ezek is azért korábban meglévő vagyonoknak az újrastruktúrálásából, meg koncentrálódásából jöttek az életre.
Akkor én ilyen néptribunusként fellépve megkérdezném tőled, hogy egyébként ezek a privátbanki szolgáltatások, meg tippek, meg befektetési ötletek, ez egyébként kisebb pénzzel is valahogy megjátszható dolog, vagy ez tényleg a nagy trustok és már befutott és több éve bizonyított vállalkozóknak a játszótere?
A kérdésre a rövid válasz és a mély meggyőződésem az, hogy nem, ezek a stratégiák, ezek nem csak és kizárólag a privátbanki ügyfeleknek járnak. Ugye azért a 21. század digitalizációja, illetve a piac demokratizálódása, kimondtam a szót, megengedi azt, hogy akár ugye egy tanácsadót megkerülve is bárki a globális pénzpiac egészéhez hozzáférjen két kattintással, tehát hogy nincs ilyen értelemben elzárva az a termék spektrum senkitől, amivel a privátbanki ügyintéző
hát,
bankárok dolgoznak.
De itt a tipp a lényeg, meg a technika a lényeg, stb. Ahhoz meg pénzügyi kultúra szükségeltetik, ami nem tudom éppen, hogy áll Magyarországon, de nem szoktak róla ódák az engem.
Itt azért a tippek mögött elemzések vannak, elemzések pedig, és akkor Isten látja lelkemet, hogy nem szeretem így az önreklámot, de mbhbefektetésibank.hu oldalon például ami ajánlásaink bárki számára elérhetők. Tehát az, hogy milyen gondolatmenet van egy-egy ajánlás mögött, azt azért az ügyfél saját maga is felderítheti, és nem a privátbank kizárólagos joga a befektetési tanácsadás bármely bankba, és akkor most igyekszem azért egy kulturáltabb lenni, és szélesebb körben népművelő, bármilyen bankba pénzügyi szolgáltatóhoz egy érdeklődő ügyfél bemegy, akkor biztos, hogy a saját szegmensének megfelelő felkészült befektetési tanácsadóval fog találkozni. Tehát, hogy egyáltalán, a lényeg, hogy egyáltalán nem lehetetlen a jó befektetés mozaik darabjait összerakni. Nyilván egy privát bank mondjuk annyiban kényelmesebb az ügyfél szempontból, hogy ott mindent egy ezüstálcán így, ahogy van, átnyújtunk, ott nem kell keresgélni az ügyfélnek.
Uh-huh. Oké, ha már itt vagy, a Granite IPO-ba
igen,
is benne voltatok.
Igen, forgalmazóként ugye ott voltatok.
Igen, ez egy izgalmas
ez mit jelent egyébként, aki nem tudja? Tehát be lehetett menni hozzátok, és azt mondta, hogy jó napot kívánok, én ilyen papírt szeretnék venni.
Borzalmas interjú alany ezek, igen.
Köszönjük.
ez történt egész aha. Pontosan. Ugye a logikája úgy néz ki, hogy minden ilyen kibocsátásnak ugye van kibocsátója, aki érkezik a piacra. Ez vagy rendelkezik, de esetünkben ugye speciális a Granite helyzete, hiszen volt nekik, illetve van nekik egy digitális platformjuk, ahol lehetett jegyezni. De mondjuk itt sima, nem bankszektorban, ilyen hálózattal nem rendelkező cég, hogyha kibocsát, akkor kell, hogy keressen egy olyan intézményt, aki eléri közvetlenül az ügyfeleket, ő az úgynevezett forgalmazó. A forgalmazóknak meg van egy hálózata, forgalmazó, társforgalmazó, alforgalmazó, akkor kiépül ez a klub, és innentől kezdve megkezdődik az ügyfelek megszólítása.
Hogy sikerült? Mit láttatok?
Hát úgy látom, hogy kint vannak a hivatalosan is az eredmények. Egyetértek a kibocsátó álláspontjával, hogy ez egy kellemes meglepetés volt, különösen lakossági oldalról a papír iránti érdeklődés. Most nyilván messziről jött ember, azt mond, amit akar, de több ismerősen meg fogja tudni erősíteni, hogy én azért az általunk, mi körülbelül a szűk egyharmadát szállítottuk a teljes, a mi alatt ugye az MBH Private Banking értékesítési hálózatát gondolom, ugye a szűk egyharmadát hoztuk ennek a jegyzésnek, hogyha nekem ezt így pár hónappal előtte meg kellett volna becsülnöm, az abszolút értéket, ez egy jelentősen alacsonyabb rész lett volna. Egy fontos tanulsága szerintem ennek, és jó értelembe vett tanulsága a tranzakciónak, hogy azért a médián keresztül, és ez nyilván a kibocsátó érdeme, médián keresztül ez azért eljutott nagyon sok emberhez, és hogyha mondjuk olyan jeleneteket, és sajnos elég koros vagyok már ahhoz, hogy első kézből emlékszem a 90-es évek tömeg jelenete.
Benne voltál! A Telekomba vagy a Richter?
De az első részvényem Richter volt.
Nekem amit, is. Amit, ott de nem az enyém volt, én bérsorba álló voltam. De
94-ben volt, én magam is ott voltam.
De nem jegyeztem, én csak, hát ez szabad így ezt beszúrni, én édesapámért aggódtam, mert akkor a szakmába dolgozott, és kárpótlási jegyekkel felfegyverkezett kis nyugdíjasok gyűrűjébe próbált túlélni. Szóval ilyen jelenetek azért nem voltak, de az, hogy nyitásra már voltak nálunk jegyzők, így a jegyzési időszak elején, ez biztos, hogy annak volt köszönhető.
Kicsit visszaidézte a hőskort, nem?
Igen, és ennek azért is örülök különösen, mert egy oldalvágással azért megemlékeznék a Budapesti Értéktőzsde fejlesztési stratégiájáról is. Én nagyon-nagyon örülök annak, tehát hogy látszik, meg látjuk azt a munkát, amit az ottani vezetés bele tesz abba, hogy a B-t egykor volt fényét újra teremtsék, és azt gondolom, hogy ilyen tranzakciók kellenek ahhoz,
persze,
hogy ez megtesz. Ez egy lépés, egy fecske nem csinál nyarat,
igen.
De ez talán kellő mértékben volt így kitéve a közvélemény elé, meg így a végeredmény is talán olyan, hogy ez a tőzsde számára is egy pozitív lépés.
Lépjünk tovább, a Granite Bankról fogunk még beszélgetni magával az elnök vezérigazgatóval, most nem sokára egy negyed óra,
egy villáminterjú
20 perc múlva körülbelül, igen, a jegyzésről, viszont de, már követelik a hallgatók
meg,
a forintot.
Meghallották, hogy Plessinger jön, és megy, forint kérdőjel, ennyi. Lehet, hogy...
Forint, mondom, és csinálják az ellenkezőjét, és akkor nem lesz baj. Igen, forint talán nyugszik. A forint. Mi ugye ez a múltkor itt egy hónapja ki is kaptam teljesen jogosan, hogy mi ugye ilyen 380 környék, vagy bocsánat, nem ilyen 390 környékén.
Ja, 90 környékén.
93-94 környékén indultunk, hogy akkor majd lejjebb.
Igen.
Hát egy ilyen 10-20 forinttal odébb, de talán konszolidálódik az árfolyam. Ugye számomra egy kicsit meglepő, hogy mindezt a Fitch által publikált tulajdonképpen felminősítés, egy kilátási javítás indukálta. Vegyesek az érzéseim ezzel kapcsolatban. Mert
mi már annyiszor eltemettük a hitelminősítőket, hogy nagyon későn reagálnak, és általában tehát lefelé könnyebb út vezet, mint felfelé, ezt is szokták róluk mondani, és hogy ilyen néha nehezen megmagyarázható döntéseket hoznak. És egymással ellentétes, mert ugye a másik...
Ez is furcsa volt, mert kilátásjavítást jelentettek be, miközben gyakorlatilag semmilyen kormányzati sarokszámmal...
Semmi nem változott, annyi plusz derült ki, hogy Varga Mihály lesz az MNB új elnöke.
Hát egyrészt a hitelminősítőkkel kapcsolatban osztom András véleményét, hogy ők ugye nagyon későn érkeznek a piacra. Ez önmagában nem baj, ez az ő dolguk. Tehát én mindig úgy tekintettem rájuk, még amikor bocsinálta elemzőként dolgoztam, hogy ők egy ilyen plecsnit adnak utólag arra, hogy igen, kb. Mi is azt gondoljuk, amit a piac. Az, hogy 2-3 hónappal események után megjelennek ott, azért a döntéshozatali mechanizmus az jóval lassabbat, összeállítanak egy elemzést, akkor az elmegy mindenféle bizottságokhoz, stb. Aztán publikálják, tehát messze nem olyan agilisek, mint mondjuk egy elemzőház, aki kijön egy adat, és akkor 3 órával később ott van a 3 oldalas kész elemzés. Tehát ilyen értelemben ők szerintem új információt a piacra a legritkább esetben hoznak, amivel tudnak idézőjelben játszani, az akkor a verdikt, ami kapcsán a Fitch okozott egy meglepetés, de valójában a forint szempontjából, és most ugye a saját üzenetet tompítom igen erősen, nem látom azt, hogy bármi érdembe változna, viszont ezt így rögzítve az egyik oldalon, nagyon érdekes a forint szempontjából, hogy egy ilyen szerintem amúgy nem túl jelentős fordulat is képes volt már arra, hogy a forint árfolyamot
de azért figyelembe veszik a minősítéseiket, tehát az ország kockázat, vagy a forint eszközök kockázata lejjebb jöhetett esetleg, ez nem játszhat szerepet ilyenkor?
Hát ismét azt mondtad, tehát hogy nem vitatkozom az értékítéletükkel, próbálom ezt nagyon precízen megragadni. Azt, amit ők mondanak, azt más piaci szereplők, akik kereskednek is, valószínűleg jóval hamarabb érzékelhették már, tehát engem nagyon-nagyon meglepne, hogyha tételben mondjuk külföldi befektetők, akik igazán képesek mozgatni a piacot, így elolvassák a Fitchnek az elemzését, homlokukhoz csapnak, te jó ég, és akkor kijönnek. Tehát, hogy ez így utólag esetleg egy megerősítés azoknak, akik
az jól látszott, hogy 415-nél elakadt az emelkedés, és elég sokan beleveszegettek a forintba. Egyébként én magam is akkor zártam a pozícióimat, pedig én a 420-at ki akartam erőltetni a piacból, de látszott, hogy annyira nem. Tehát azért ott már voltak jelek, és amit te is mondasz, erre aztán föl lehet fűzni azt, hogy akkor ez lett a trigger, ami aztán...
Kellett ez a szikra, igen, ez a trigger. Egy ilyen irányváltásnak.
Egy utolsó kérdés, jövő, mert ugye nem beszélünk már egyébként szerintem 2024-ben, már hogy ilyen komoly dolgokról egészen biztosan nem.
Holnap Just is felhívom a Gyulát.
Oké. Biztos fog örülni hétvégén a telefonodnak.
Nagyon-nagyon hosszú csengetés lesz, azt hiszem.
Szóval, hogy látod a piacokat jövőre? Ugye geopolitikai szempontból azért Szíria most itt az évvégén okozott egy kis meglepetést.
Hát új belépőként, más ugye még fönn
meg hát ugye mindenki, tehát nem tudunk olyan piacot mondani, ahol ne hangazna el Donald Trump neve. Külpolitika, nyersanyagárak, bitcoin, stb. Tehát minden azon múlik, hogy mit csinál a Fehér Ház fura ura. Mit láttok? Hogy készültek a jövő évre?
Igyekszem összeszedett lenni, mert ki tudnánk itt tölteni azért 10-ig az időt. Egyrészt kezdve a végénél, az amerikai gazdasági politikát, vagy új gazdaságpolitikától én két dolgot várni kell, tehát két dolgot jelenthet. Egyrészt dollár erősítő lesz, mert hogy azért javítani fogja várhatóan az amerikai külkereskedelmi mérleget, illetve várhatóan feljebb tolja részben összefüggésben a védővámokkal az inflációt, tehát mérsékelni fogja a Fed lehetőségeit a kamatcsökkentés tekintetében, tehát bennem van egy ilyen dollár erő vízió, apróbetűs disclaimer, bennem állandóan van egy dollár erő vízió, tehát ezt azért óvatosan kezelje mindenki azt, amit mondok, de hogy alapvetően én szerintem a következő hónapok azok egy stabil kötőjel erősödő dollárról szólhatnak. Illetve a másik, látszólag is az elmúlt másfél hónap arról szólt, hogy a tőzsdék nagyon örülnek, mert hogy egy bizniszorientált vezetés érkezhet a Fehérházba. Olyannyira, hogy azért szerintem a piacok egy kicsit túl örülték magukat. Elemző kollégáim, akik portfólió javaslatokat állítanak össze, az ő véleményük, és én ezt tudom nagy magabiztossággal közvetíteni, hogy nem töröljük az amerikai részvénypiacot a portfólióimból egyáltalán, tehát van benne valószínűleg potenciál, de alulsúlyoztuk, ami azt az üzenetet közvetíti így a világ számára, hogy azt gondoljuk, hogy egy kicsit kiemelkedte most magát a piac, és az első negyed év szólhat arról, hogy a tényleges bejelentett intézkedések azért esetleg szokatlanok lehetnek. Tehát, hogy föl vagyunk lelkileg készülve azért egy korrekcióra pontosan emiatt. Egy utolsó észrevétel, ami rendkívül fontos, és borzasztó kényelmetlenül érzem magam, hogy egy ilyen témába kell megszólalni, mert hogy semmilyen biztonságpolitikai szaktudásom nincsen. De hála Istennek az elmúlt megint csak azt mondom, másfél hónapban lehetőségem volt egy pár igazi szakértőt meghallgatni, tehát az ő véleményüket csomagolom most egybe. Nagyon úgy tűnt ilyen nyugalmazott titkosszolgálati vezetők, NATO, magasrangú NATO tiszteknek a beszámolói alapján, hogy hát úgy fogalmaznék óvatosan, hogy a geopolitikai szempontból romlani nem fog talán a helyzet 2025-ben. Ezek az előadások nagyon helyesen prognosztizálták, tehát azóta bejönni látszik az, hogy Közel-Keleten Irán helyzete, az izraeli konfliktus az konszolidálódni fog. Ezt ők prognosztizálták, ezt tudom országvilág előtt igazolni. Ez megtörténni látszik. Nem láttak ezek a szakemberek súlyos eszkalációt Ázsiában, mert hogy ott azért két hatalmas erő kéne, hogy egymásnak feszüljön, és mind a kettő elsősorban racionális ebben a megközelítésben, és nem akarnak maguknak kárt. Végül pedig, hát ugye most minden szempár az orosz-ukrán konfliktuson, még egyszer én nem értek hozzá, de minthogyha lennének finom utalások arra, hogy van valami nyitottság tűzszünet irányába történő elmozdulásra. Erre vonatkozóan az általunk szervezett befektetési konferencián is egy kiváló osztrák biztonságpolitikai szakértő óvatosan ugyan, de 6 hónapos időtávban tett prognózist, hogy lesz 2025-ben, még hogyha törékeny is tűzszünet.
Valaminek lennie kell, mert emberben és munícióban is nagyon rosszul áll mind a két fél, tehát pusztán ez ki kell, hogy kényszerítsen
valamit. Ez volt az érvelésnek a fő támasztó pontja, hogy egyszerűen kifulladtak a felek.
Igen. Oké, nagyon szépen köszönjük.
Békés új esztendő.
Igen, mindezek így is van.
És boldog ünnepeket akkor nektek.
Neked is, és reméljük jövőre folytatjuk ezeket a beszélgetéseket.
Köszönöm szépen.
Plessinger Gyula volt a vendégünk, az MBA Befektetési Bank PBR-t és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Mai egyik születésnaposunk Werner von Siemens, Ernst Werner von Siemens, német feltaláló és gyáralapító, ugye hát a Siemens név az mindenkinek mond valamit. Tőle idézünk, egyébként 1816-ban született ezen a napon. Nem az a nagy kunszt, ha az ember fejjel rohan a falnak, hanem az, ha szemével megkeresi az ajtót. Bizony, bizony. ugye? Tehát nem erővel kell megoldani, hanem ésszel.
Nehéz ezzel vitatkozni, és nem véletlenül ő a gyár alapító, és nem mi. Igen. Na, menjünk tovább.
Jó.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
És már is egy gyors témaváltás, nyugdíjrendszerről fogunk beszélgetni Farkas Andrással, a Nyugdíjguru News alapítójával. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Amiért pedig hívtunk, az egy Tálai András miniszter helyettesi nyilatkozat a nyugdíjas szervezeteknek címezve, valahogy így fogalmazott, hogy a kormány álláspontja szerint a nyugdíjrendszer megbízhatóan és fenntarthatóan működik, a következő 10-15 évben nem szükséges rajta változtatni. Különösen ez a 10-15 évben nem szükséges rajta változtatni kitétel gondolkoztatott el bennünket, mert hogy veled meg rendre arról beszélünk, hogy fenntarthatatlan és muszáj hozzá nyúlni, és már Brüsszel is rúgdos bennünket, hogy tessék valamit csinálni a nyugdíjrendszerre, akkor most mi van? Teszi fel a kérdést az egyszerű hallgató.
Hát nézd, ez az új kormányzati hozzáállás, nyilván a választási év 2026, azelőtt nem szeretnének semmilyen olyan változtatást eszközölni a nyugdíjrendszerbe, ami esetleg nem egyértelmű pozitív fogadtatással elne, hogy finoman fogalmazzak. Úgyhogy most elkezdték ezt a szöveget erősen hangoztatni, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóan működik. Most egyébként működik teljesen, hát beleépül a költségvetésbe, jövőre lesz már 6555 milliárd forintos a nyugdíjkassa, benne van a költségvetésben a 13. havi nyugdíj fedezete jövőre is, tehát elvileg jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nincs gond a nyugdíjrendszer finanszírozásával, meg lesz rá a pénz. Ez a 10-15 év, hogyha egy kicsit mögé nézünk, egyébként ez pont az az időtartam, amit mindannyian úgy látunk, hogy egészen tragikussá válik a finanszírozási helyzet, mert ez pont a Ratko unokák, a 1973 és 1977 között született legnagyobb létszámú évjáratok nyugdíjkorhatár betöltésének az időpontja lesz 10-15 év múlva, akkor nyilvánvalóan már lehetetlen lesz azt állítani, hogy minden gond nélkül fenntartható a nyugdíjrendszer, hiszen sokkal, de sokkal több nyugdíjas lesz, miközben sokkal, de sokkal kevesebb eltartó korosztály.
Hát valószínű, igen, arra gondoltott Tálai András, hogy majd amikor odaérünk a híthoz, akkor megyünk át rajta, vagyis a 10-15 évet akkor még eldöcögjük, és majd amikor jön ez a kritikus időszak, amit te is mondasz, majd akkor megoldjuk.
Hát csak az, amely ezt a hidat föl kéne építeni, ja. És ahhoz pont kéne ez a 10-15 év, mert ha odaérünk, és csak a szakadék vár ránk, akkor az nem lesz egy kellemes élmény, semmilyen leendő nyugdíjasnak. Egyébként pont mondom, a 73-tól, aki már 1973-ban születetteknél fiatalabb korosztályok már nagyon-nagyon súlyos problémákkal fognak szembesülni, ezt mindannyian látjuk. Ezért, igen, ha gratulálok nektek is. Nagyon-nagyon nehéz helyzet lesz majd, és ezért én megértem persze a kormányzati kommunikációt, mert ezek olyan panelek, amit el lehet, ez már egyébként nem a Tálai úr mondta először, hanem ez már az 56. ilyen típusú modul, hogy minden rendben van. Ugye a minden rendben van azért rendkívül erőteljesen korlátokkal értelmezhető csak, mert például a jövő évi költségvetésben a nyugdíjkassa még mindig csak a GDP 7,45%-át fogja kitenni, ami az Európai Unióban azt hiszem, hogy a legeslegalacsonyabb arányt jelenti, tehát senki nem költ nálunk kevesebbet nyugdíjra a 27 tagállam közül. Talán Málta meg ilyen hatalmas, már talán ők is többet költenek. 7,45% az elképesztően alacsony GDP arányt jelent, mert az uniós átlag 10,9%, de van olyan állam, ahol 11-12-13%.
Hát erre mondhatnók, hogy na ezért fenntartható, mert mi kevesebbet költünk, igen, és még van hova bővülni, és igen. Még mindig csak az alján leszünk a mezőnynek.
Így van, ez egy nagyon-nagyon tényleg felelősségteljes hozzáállás, mert ha szegényen tartjuk a nyugdíjasokat, akkor fenntartható sokáig a nyugdíjrendszer. Tehát ez egy jó hozzáállás, csak nem tudom kinek. A leendő nyugdíjasok meg biztos nem, meg a mostani nyugdíjasoknak sem, mert majd megnézik január 1-től ugye lesz 3,2%-os nyugdíjemelés, nagyon jó, de közben az átlagbér meg 8,7%-kal fog emelkedni jövőre a tervek szerint. A minimálbér már biztosan tudjuk, hogy 9%-kal emelkedik, a garantált bér minimum 7%-kal. Ez mind 2-3-szor akkor emelkedés, mint ahogy a nyugdíjak fognak emelkedni. Tehát a nyugdíjasoknak a relatív elszegényedése is folytatódik jövőre, mégpedig elég jelentős mértékben, miközben a nyugdíjasok abszolút elszegényedése is sújtja a nyugdíjas társadalom egy negyedét, több mint 500 ezer embert, akiknek még jövőre is alacsonyabb lesz a nyugdíja, mint 140 ezer forint, amit maga a kormányzat is elismer, hogy ez írtózatosan kevés pénz, hiszen 140 ezer forint lett az új határa január 1-től, annak az úgynevezett méltányossági nyugdíjemelésnek. Tehát, hogyha valakinek a nyugdíja nem ér el a 140 ezer forintot, akkor beadhat egy kérelmet, hogy kér méltányossági nyugdíjemelést, mert hogy a jogalkotó is elismeri, hogy ez már borzasztóan szegény szinthez elég csak.
Hát, és akkor mi lehetne a megoldás?
A rövid távú.
Igen, a rövid távú, meg a hosszú. Köszönjük az interjút, igen, halljuk.
Igen, ezt a következő 13 másodpercben ki tudom fejteni nyilván. Nézzétek, a relatív elszegényedésnek kettős oka van. Egyrészt a nyugdíj megállapítás módszere, meg a nyugdíj emelés módszere. Tehát nyilván először ez a legégetőbb probléma, itt kell valamit keresgélni, de ha egyetlen lépést vártok, amit azonnal meg kéne lépni, az a nyugdíj emelési rendszernek az azonnali reformja, ami azt jelenteni, hogy ne csak az inflációval nőjenek a nyugdíjak, hanem mindenképpen vegyük figyelembe a nettó keresetnövekedést is bizonyos mértékben. Ez azért kellene, hogy ne folytatódjék, vagy legalábbis lelassuljon az bizonyos relatív elszegényedés, hiszen mondom, az átlagkeresőknek, a aktív keresőknek a keresete az 2-3-szoros mértékben nő a nyugdíjasokhoz képest, tehát ezt kell lelassítani valahogy, ezt meg csak úgy lehet lelassítani, hogyha valamilyen módon kötjük az emelést nem csak az inflációhoz, hanem a keresetnövekedéshez. Az összes közép-kelet-európai ország már ezt meglépte, a románoktól, a lengyelektől, a csehektől, a szlovákoktól, mindenhol függ a nyugdíj emelés az infláción kívül a nettó keresetnövekedéstől is. És a másik dolog, Magyarországon rendkívül gyorsan veszíti el a vásárló erejét az a nyugdíja, amelyet régebben állapítottak meg. Tehát a nyugdíj megállapítási évjárattól is függő valamilyen emelési korrekciót be kell vezetni, hogy a nagyon régen, vagy ha nem is a nagyon régen, egy 10-15 évvel ezelőtt megállapított nyugdíjasok nyugdíja, hát kérdezzétek meg őket, az hihetetlen mértékben tönkrement azóta. Ugye az infláció miatt is, mert amikor magas inflációs években rettenetesen megzabálta a nyugdíjat is, hiába történt inflációs emelés, attól még maga a nyugdíjas úgy érzi, hogy rettenetesen elszegényedett, és menet közben folyamatosan az a jelenség, hogy amikor a nettó keresetek növekedése gyorsabb, mint az infláció, minden olyan évben relatíve csökken a nyugdíjaknak a vásárlás, és ezért szegényednek el.
Oké, András, hát ezt majd megbeszéljük még egy körben, hogy egész pontosan hogyan kéne itt gatyába rázni ezt a dolgot. Most egyelőre erre reflektáltunk, erre minden a legnagyobb rendben, nincs itt semmi látni.
Mert szeretnénk felhívni a közönség figyelmét, hogy nincs semmi sem rendben, mindenki spóroljon öreg korára annyit, amennyi csak a csövön kifér, mert nagy baj lesz.
És az öngondoskodásait ne költse másra, mert hogy ugye ilyen ötletek is vannak, és ez is kicsit...
Igen, csempéből nem lehet majd megölni. Igen.
Nagyon jó, bekerülsz az aranyköpés rovatba is, András, hogyha ilyennek jönnek mi. Köszönjük
szépen
a beszélgetést.
Szervusz, szép napot.
Farkas Andrással, a Nyugdíjguru News alapítójával beszélgettünk.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Lezárult a Granite Bank részvényeinek a jegyzése. Kíváncsian várjuk majd Hegedűs Éva véleményét, hogy mennyiben elégedett, és mindjárt meg is kérdezzük, mert hogy itt van a telefonvonalunk túlsó végén a Granite Bank nyerte elnök vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök!
Na, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire elégedett a jegyzési számokkal, mert lehet ezt innen is nézni, onnan is. Ugye a bekivonni kívánt összegnek a többszörösére jött kereslet, a maximumot nem érte el, szóval hogy értékeli? Mik a számok?
Mi nagyon elégedettek vagyunk, és ezt néhány számadattal is szeretném megmutatni. Tehát ugye a minimum 7 milliárd volt a részvény jegyzésnek a minimum értéke, tehát azt gondoltuk, hogy akkor lesz sikeres, ha minimum ezt eléri, és valóban 30 milliárdig elmentünk volna, ha kaptunk volna olyan értékű ajánlatot, ami számunkra elfogadható. A lényeg az, hogy a 7 milliárdhoz képest 21 milliárd 460 milliárd forint összegű befektetési ajánlat érkezett, és az úgy oszlott meg, hogy ebből 11,9 milliárd forint lakossági befektetői ajánlat volt. Uh-huh. A kibocsátási tájékoztató a lakossági befektetői körbe sorolta a magánszemélyeket és a nem minősített befektetőknek a minősített befektetőknek nem minősülő gazdasági társaságokat, és az intézményi befektetőket, amelyeket jogszabály határozza meg, tőlük közel 10 milliárd forintos ajánlat érkezett. És a beérkezett ajánlatból az összes lakossági befektetési ajánlatot elfogadtuk, és az intézményi befektetői ajánlatból pedig csak annak egy részét, mégpedig azt a részét, akik a részvény árfolyam mértéket 14.500 vagy a fölötti árban határozták meg. Ugye az ársáv az egy nagyobb range volt, 13.172 és 15.054 forint között. A allokációs mechanizmus szerint az intézményi befektetők az ársáv tetején jegyeztek, az intézményi befektetők pedig a ársáv közepén jegyezhettek, és miután nem minden intézményi befektető ajánlatát fogadtuk el, ezért az ár mindenki számára egységesen 14.500 forint lett, amit a kibocsátási tájékoztatóban meg is jelöltünk. Ez azt jelenti, hogy az intézményi befektetőknek a három forgalmazó, az MBH, az Equilor és a Granit Bank a 15.054 forint és a 14.500 forint közötti különbséget vissza fogja utalni. Én ezt egy nagyon sikeres részvény kibocsátásnak tekintek. Az én információim szerint, illetve a befektetési tanácsadóink véleménye szerint az elmúlt 10 évben nem történt a budapesti értéktőzsdén ilyen nagyságrendben.
No, gratulálunk akkor.
Így van.
Igen. Egy nagyon érdekes, hogy mobil alkalmazásban is lehetett jegyezni részvényt. Ugye a Granit Banktól megszokhattuk, hogy nagyon élen jár a digitalizációban, amikor legutóbb beszéltünk erről hosszasan szó is esett. Bejött ez az ötlet?
Mennyiben éltek az ügyfelek, igen, ezzel a lehetőséggel?
Nagyon sokan, és a várakozásainkhoz képest is többen. És egy olyan dolgot csináltunk, amit korábban mindenki papír alapon bonyolított. Úgyhogy amikor ez az ötlet megfogalmazódott, akkor azért voltak kételyek a tekintetben, hogy ezt mennyire fogják használni, hiszen itt a részvényjegyzés során a jegyzési ívet alá kell írni, előtte ki kell tölteni egy MiFID tesztet, és így tovább. Szóval az ügyfelek nagyon nagy számban használták a Granit mobil alkalmazást, ami számomra két dolgot jelent. Egyrészt bizalmat a Granit Bank iránt, mert hiszen csak azok tudtak a Granit Bank mobil alkalmazásában Granit részvényt jegyezni, akik a Granit Bank ügyfelei. Másfelől pedig megint megtanított minket arra, hogy olyan dolgot, amit hosszú időn keresztül megszoktunk, hogy papír alapon lehet csak lebonyolítani, hogyha azt nagyon egyszerűen, magas UX élmény mellett kínáljuk az ügyfeleknek, akkor ezt használják. Úgyhogy ez a előzetes várakozásainkat is.
Hát ehhez is gratulálom, mert nagyon jó ötlet, hogy, igen, ezt a jegyzést összekapcsolták egy újabb digitalizációs ötlet.
De most egy csomó részvényes kérdezi, hogy mikor indulhat a kereskedés a Granit Bank papírjaival a tőzsdén?
Mikor kerül a számlájukra először is, és, vagy lehet, hogy már ott van, és mikor indul a kereskedés, igen?
Igen, a kereskedés az december, az előzetes várakozásaink szerint, és nagyon remélem, hogy ebben mind a Keller, mind a cégbíróság, mind a budapesti értéktőzsde támogatni fogja a munkát. Nekem az az információm, hogy, és az a tapasztalatom is, hogy ez így van. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kereskedés december 23-án reggel 9 órakor kezdődik. Mindenkinek a karácsonyfája alatt ott lehet ez az értékpapír, és tekintsék ezt az én karácsonyi ajándékomnak, és nagyon bízom benne, hogy az az értéknövekedés, ami a bankot az elmúlt közel 15 évben jellemezte, ez az elkövetkező időszakban is folytatódik, és akkor rövidesen már vagy a mobil alkalmazásukban, a értékpapírszámlán ott lesz a részvény, vagy pedig akik más módon jegyeztek, azoknak is a részvények az ő számlájukra kerülnek.
Nagyon klassz, még egyszer gratulálunk, és sok sikert a jövőben, remélem beszélgetünk még majd a tervekről, meg azokról, folyamatokról, ami a banknál újdonság, és akkor a befektetőknek tudunk adni plusz információkat is. Köszönjük szépen a beszélgetést, és nagyon kellemes ünnepeket.
Köszönöm, és engedjék meg, hogy önöknek is külön megköszönjem az érdeklődést, ami a két hetes részvényjegyzési időszakban megnyilvánult. Nagyon szépen köszönöm önöknek is, nagyon boldog karácsonyt, és sok minden jót kívánok az
nagyon
új évre
kedves,
és a hallgatóknak is.
Köszönjük.
Köszönjük. Köszönöm.
Minden jót. Viszont hallásra.
Köszönöm.
Hegedűs Évával, a Granit Bank nyerté elnök vezérigazgatójával beszélgettünk a Granit Bank részvényedésről.
Így van, és akkor az órára pillantván rájövünk, hogy megint eliramlott egy óra, és Ács Gábor verbálisan itt dörömböl az ajtó, mert szeretné megtartani méltán népszerűtlen rovatát.
A múltkor kiakulták, kicsit izgulok. Hát mert akkor olyan volt a vonal, akkor volt Egyiptomban, botrányosan rossz vonal minőség mellett sem tudtunk épkezláb információhoz jutni.
De na majd de most. Most nem adjuk fel olyan könnyen, megpróbáljuk újra. Úgyhogy a Schmidt-Andi hírei után jön Ács Gábor, és az Ácsiz India rovat. Fogadjátok szeretettel!